Hiába ellenőrizték fél óránként, lepedőjével fölakasztotta magát a múri bankrablást gyanúsítottja a börtönben. Hő és sugárzás, a szokásosnál erősebb és károsabb a napsugárzás 10 és 4 között nem tanácsos napra menni. 6000-ből 27 magyar zászlóval is fölvonult a franciák nemzeti ünnepén Párizsban. Jó estét kívánok! Öngyilkos lett cellájában a múri bankrablás első számú gyanúsítottja. N. László késő este a lepedőjével akasztotta föl magát. Megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült. A férfit kiemelten őrizték, fél óránként néztek rá az őrök, a köztes időben lett öngyilkos. Azt most vizsgálják, hogy őrzői hibáztak-e. A gyanú szerint N. László ölt meg 8 embert 5 évvel ezelőtt az Erste Bank múri fiókjában, és őt gyanúsították a veszprémi postásgyilkossággal is.
Februárban vették őrizetbe a rendőrök N. Lászlót, akkor még mint a veszprémi postásgyilkosság gyanúsítottját. De megtalálták a szekrényében a móron használt fegyvert is. Azóta 4-es fokozatú őrizetben tartották a Venyige utcai börtönben, ez azt jelenti, hogy fél óránként néztek be cellájába az őrök. Tegnap éjjel két ellenőrzés között a lepedőjére akasztotta fel magát. Ami biztos, a börtönőrök időben ellenőrizték a cellát, ebben nem hibáztak. Ennek ellenére vizsgálat indult, hogy kiderítsék, felelőse bárki a történtekért, sőt azt is vizsgálják, kell-e változtatni a szabályokon.
Igyekszünk elkerülni, hogy még egyszer bekövetkezzen ilyen eset, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy aki önkezével szeretne véget vetni az életének, az bármilyen eszköz fog találni arra, hogy ezt megtegye.
N. László két postástámadás gyanúsítottja is volt, ezekben az ügyekben most megszüntetik az eljárást. Tovább vizsgálják viszont, hogy mi történt Móron, bár nehezebb dolguk lesz a rendőröknek. A másik gyanúsított V. Róbert vallomása szerint ugyanis N. László ölt Móron. Ő viszont azt vallotta, hogy csak sofőr volt, és V. Róbert egy harmadik társukkal rabolt és ölt a Móri Bank fiókban. Ezt most nehezebb lesz tisztázni.
A szembesítés még hátra lett volna, erre nem kerülhet most máshol nyilvánvalóan.
Találgatások szerint a férfi a szembesítéstől félt, ezért lett öngyilkos. Védője szerint viszont épp arra számított, tisztázhatja magát.
Ő nagyon is várta a szembesítést, mert ugye mondanom sem kell azt, hogy azért a vallomás az nagyon terjedelmes és hosszú volt, és tényleg egy olyan eseménysorozatot állított fel, ami önmagában reális volt, vagy annak tűnt legalábbis.
Az öngyilkosság a Móri bankrablás miatt korábban életfogytiglanra ítélt Kaiserede perújítását nem érinti.
Több száz embert vett részt egy tömegverekedésben Hevesben, egy házat és több autót is felgyújtottak. A verekedés állítólag úgy kezdődött, hogy egy fiú megvert egy másikat, a felbőszült rokonok és ismerősök ezután megrohamozták a házát. A tömegverekedésben 15 ember megsérült és 13-at őrizetbe vettek.
Biciklivel megállnak, beszólogatnak, köbdösödnek, átkolódnak, minden. Teljesen kipropagálják maguknak, hogy mind ki szóljunk.
Két család kamasz gyerekeinek a veszekedésével kezdődött, aztán 300 fős tömegverekedésé fajult. Ezt a házat valósággal megostromolták, összetörték a ház előtt parkoló autókat, majd felgyújtották a házat. Szemtanúk szerint lincs hangulat volt.
Itt álltak csomóan, gyerekik mert bánkoltak, nem bírtak kizűnni. Mégsem még mászunk áragyűnni, mert akkor minket is nagyon üttek fel.
A házban egy 6 fős család lakott, köztük egy csecsemő, mindannyian otthon voltak. A tömeg körbevette a házat, így a család a tetőtérbe menekült.
Onnan az ablakból ki kellett ugranom, hogy szóljak ára a tűzoltósaknak, mert nem volt semmi térerő. És ahogy szaladtam itten végig, ott álltak egy sorbást, így dobáltak utána meg.
A házban lakó fiúval együtt 15-en sérültek meg, kórházba senki nem került. Mikor a rendőrség kiért, a tömeg oszlani kezdett, de a kommandósok még a helyszínen begyűjtötték a verekedőket.
13 főt állítottak elő a hevesi rendőrkapitányságra a kollégáim. Ellenük a vádat egyelőre nem tudom pontosan megmondani, valószínűleg csoportos garázdaság, illetve rongálás, aminek az elkövetésének megalapozott gyanúja felmerült.
A rendőrök mostantól folyamatosan járőröznek majd az utcában. A hőségriadó után UV-riadót is elrendeltek a hétvégére, az ANTS szerint ugyanis a szokásosnál jóval veszélyesebb a sugárzás is. Egy normál bőrű ember akár 20 perc alatt leéghet. Kelet-Európában folyamatosan nő a bőrrákosok száma, Magyarországon ez az egyik leggyakoribb daganatos betegség. A kormányszóvivő közben bejelentette, hogy a kánikula idejére működésbe lép egy riasztási lánc, a meteorológiai szolgálat, az önkormányzatok és a kórházak között.
Segítség! Tisztek a szégyenes! A gyerekeket kell leginkább védeni az ultravioda sugárzástól ezekben a napokban. A bőrük ugyanis nem felejt. Akár már 20 napon töltött perc is ártalmas lehet. A már ma is erősnek számító UVA és UVB sugarak felelősek a bőrrák kialakulásáért.
Ha feltétlenül szükséges kimenni, akkor egyértelműen ruhát kell viselni, a mechanikai védelem a leghatékonyabb.
Az ultravioda sugárzás sok mindentől függ. Most több tényező együtt áll. Magasan jár a nap, kevés ózon és szennyező anyag van a légkörben. Ezek is szűrik a sugarakat. Sőt, a sugárzás függ a felhőktől is.
Ezek a fehér felhőpamacsok, gomoly felhők vannak az égen, ilyen szakadozott gomoly felhőpamacsok, és ezeknél közös bizonyosan napmagasság tartományban a felhő széleken erős reflexió tud lenni, és ez erősíti a leérkező sugárzást.
Ezek miatt adtak ki UV-riadót, a hőségriadót pedig az elviselhetetlen meleg miatt. Életbe lép a riasztási lánc is. Rendkívüli helyzetben a mentőszolgálat tájékoztatja az ANTS-t, az pedig a kórházakat, rendelőket, a védőnői hálózatot és az önkormányzatokat.
Kiemeltebben kell figyelniük a gyermektáborok, óvodák, bölcsödéknek a működésére.
A nagy melegben az idősek, a fizikai munkát végzők és a szívbetegek vannak veszélyben.
Figyelmeztetés ide, UV riadó oda, sok embert lehet látni a napon a déli órákban is, főleg a vízpartokon. A Balatonnál ma is ott van Csutorás Róbert. Szevasz, Robi. Én azt látom itt a városban is, amikor a Balatonon voltam akkor is, hogy sajnos sokan, köztük gyerekek is a napra mennek a legveszélyesebb órákban. Te mit tapasztaltál ma ott a Balatonparton?
Jó estét kívánok! Sajnos nekem sincsenek jobb tapasztalataim, mint neked. Tényleg nagyon kevesen tartják be az előírásokat napozáskor. Ma például két embert kellett kórházba vinni a nagy melegben. Egyébként délután egy órakor direkt kimentem ide a szép laki strandra, hogy körülnézzek, és 10-ből legalább 6-7 strandoló volt a tűző napon köztük, ahogy mondtad, nagyon sok kisgyerek. Érthető egyébként valahol a nyaralók hozzáállása is, hiszen azt mondják, hogy egy-két napot, maximum egy hetet tudnak itt lenni a tónál, és igyekeznek minél jobban kihasználni a jó időt. Csak hát ugye kérdés, hogy megéri-e a kockázat, megéri-e a szép barna bőr cserébe azért, hogy utána néhány napot esetleg kórházba kelljen tölteni. Szerintem nem ártana az óvatosság, de ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.
Csutorás Róbert jelentkezett a Balatonról, és mindjárt a híradó után folytatja majd a balatoni nyárban. 40 fok körüli hőség lesz Horvátországban is. Ma van a turnusváltás, magyarok 10 000-re indultak el az Adriára. Csúcsforgalom volt egészen a tengerig, annak ellenére, hogy a horvátországi szakaszon szinte végig autópálya van már.
Idén már csaknem teljes a horvátországi autópálya rendszer, szinte minden fontosabb várost meg lehet közelíteni strádán. Nyáron azonban gyakran bedugulnak az utak, így érdemes előre megtervezni az utazást. Déli szomszédunknál is jellemzően a hétvégi időszakokban lehet számítani torlódásra. A tenger felé ajánlatos a szombat vagy a vasárnap délutánt választani. Gyakoriak a sebességmérések, akár civil autókból is.
A hazai sofőrökhöz képest a magyarok fegyelmezettebben közlekednek, kevésbé száguldoznak. Balesetek leginkább abból erednek, hogy nem ismerik fel időben a hirtelen kialakuló közlekedési helyzetet, és rossz döntést hoznak.
A forgalmasabb csomópontokban ilyen fehér egyenruhás önkéntesek segítik az autósokat. Büntetésre számíthat az az autós, aki nem kapcsolja be a tompított fényszórót. Horvátországban ugyanis éjjel-nappal mindenütt kötelező a kivilágítás. A főleg kisgyermekkel útrakelőknek érdemes figyelembe venniük, hogy Horvátországban jóval kevesebb benzinkút van az autópályák mentén, mint Magyarországon. A pihenők nagy része kiépítetlen, leginkább mobil WC fogadja az autósokat, tisztálkodási lehetőség pedig nincsen. A híradót Fekete Norbert tudósította Horvátországból.
Oroszországban nem a hőség, hanem a viharok okoznak gondot. Hurrikán söpört végig az ország középső részén. Moszkvára és környékére pedig hatalmas jégeső zúdult. A vihar fákat döntött ki és ágakat tört le. Több órán át áramszünet volt, 40 repülőjáratot is töröltek. Komoly károk keletkeztek az orosz fővárosban. Itthon leállt a bírósági eljárás a kordonbontó fideszesek ügyében. Mindjárt elmondjuk, hogy miért, előbb nézzük meg, hogy mi lesz még a híradóban. Hátraarc, 80 000 tonna olaj érkezik az Adriáról Magyarországra, meg kellett fordítani az olajvezeték menetirányát. Ha nem lenne, ki kellene találni, új fejezet nyitottak a BKV sportolói a Guinness rekordok könyvében. Felfüggesztette a bíróság az eljárást a kordonbontó fideszes képviselők ellen. Az indoklás szerint azért, mert még nincs jogerős ítélet arról, hogy a kordont egyáltalán jogszerűen állították-e föl. Többek között a Fidesz jogi kabinetjének vezetője is a napokban kapta meg az erről szóló határozatot. Répási Róbert azt mondta a híradónak, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság megvárja a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletét. Ez utóbbinak arról kellene döntenie, hogy a Kossuth térre október 23-a után felhúzott kordont elrendelő rendőrfőkapitányi határozat jogszerű volt-e. A kordont márciusban végül lebontatta a rendőrség. Tegnap a szocialisták a Fideszt, ma pedig a Fidesz a szocialistákat szólította föl bocsánatkérésre, azért, mert a kormánypártok törvénysértéssel vádolták őket, mondván személyi adatokat hoztak nyilvánosságra. Répási Róbert frakcióigazgató azt mondta, kitakarták a kezdeményezést benyújtó férfi Kálmán László adatait. Nyakó István, az MSZP szóvivője erre úgy reagált, hogy a Fidesznek az adatvédelmi biztossal van vitája, aki tegnap azt mondta, valószínűleg jogellenesen kerültek ki a nyelvész adatai a választási bizottságtól. A testület fideszes tagja tegnap elismerte, hogy a beadványt ő továbbította a pártnak. Közben az Alkotmánybíróság szóvivője bejelentette, hogy 30 kifogást nyújtottak be azok ellen a döntések ellen, amelyekkel a választási bizottság hitelesítette a Fidesz-KDNP 3 népszavazási kezdeményezését. Az Alkotmánybíróság a nyári szünet után tárgyalja majd a kifogásokat. A MOL és az OMV ügyéről tárgyal tegnap este Bécsben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Alfred Gusenbauer osztrák kancellár. A magyar miniszterelnököt és feleségét a kancellár hívta meg vacsorára. Gyurcsány Ferenc június végén ellenséges kivásárlásnak nevezte azt, hogy az osztrák olajtársaság 10%-ról 18,6%-ra növelte részesedését a MOL-ban. A kormányszóvivő szerint a találkozón mindketten a már ismert álláspontjukat képviselték, és semmilyen döntés nem született. Megfordítják az Adria olajvezeték irányát ideiglenesen. Általában Európából továbbítanak olajat rajta keresztül délre, most azonban a MOL Szíriában vett jó minőségű olajat, és ehhez kell a vezeték. A több tízezer tonnányi rakomány első része már megérkezett Krk szigetére.
Ma reggel 80 ezer tonna rakománnyal a gyomrában kikötött az első tankerhajó, amely alacsonyként tartalmú könnyű nyersolajat szállít a MOL-nak. Az olajat az Adria vezetéken keresztül továbbítják a 100 halombattai finomítóba, ahol kapacitásbővítést is tervez az olajcég. Az új beruházás eredményeként 2011-re 1,3 millió tonnával több gázolajat állíthatnak elő.
Mivel mind Magyarországon, mind a környéken egyre nagyobb a gázolaj hiány, így több terméket tudunk gyártani és értékesíteni.
A Szíriából érkezett olaj könnyebb, mint az Oroszországból importált, így ebből jobb minőségű üzemanyag állítható elő. Jelenleg csak nem 170 ezer tonna orosz eredetű kőolaj van az Adria vezetékben. Ahhoz, hogy ez kiürüljön, legalább két hajónyi rakomány bepumpálására van szükség Magyarország felé. Így várhatóan augusztus elején kezdődhet meg a most érkező nyersanyag feldolgozása.
Az orosz elnök felfüggesztette országa részvételét az 1990-ben aláírt haderőket és fegyvereket korlátozó CFR szerződésben. Putyin áprilisban jelezte, hogy Oroszország nem teljesíti korábban vállalt kötelezettségeit, amíg a NATO tagállamok nem ratifikálják ezt a szerződést. Moszkva ezen kívül ahhoz is ragaszkodik, hogy a balti államok is belépjenek, valamint a NATO kezdje meg katonai erejének csökkentését. Soltész Miklós KDNP-s képviselő szerint, ha a magyar orvosok nem mennének el, ha az unió más országaiba dolgozni, nem lenne szükség vizitdíjra. A politikus úgy számol, hogy ha 1000 orvos Nyugat-Európában vállal munkát, az legalább 30 milliárdos kiesést jelent az országnak. Az egészségügyi miniszter azt mondta, hogy dolgoznak a rezidensi rendszer felülvizsgálatán, amely esélyt teremtene arra, hogy a hiányterületekre képezzenek több orvost. Horváth Ágnes arra bátorítaná egyébként őket, hogy külföldi tapasztalataikat itthon kamatoztassák. Az uniós csatlakozás óta 1850 magyar orvos kért külföldön munkavállalási engedélyt. Egy esküvő, két menyasszony, két nő esküdött örök hűséget egymásnak a Battyányi téren, persze csak jelképesen. A ceremóniával az azonos neműek házasságának törvénybeiktatásáért demonstráltak. A rendőrök kordonokkal védték a rendezvényt, de senki sem zavarta meg őket. Lemondott a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöki tanácsadói posztjáról Mészöly Kálmán a Sport TV csütörtöki adásában tett rasszista megjegyzése miatt. A volt szövetségi kapitánya Magyarországon játszó afrikai játékosokról azt mondta, idézem, épp hogy lejöttek a fáról Afrikában, és már hozzák is őket. A műsorvezető az adásban azonnal elhatárolódott, és Mészöly később maga is bocsánatot kért. Azt mondta, senkit sem akart megbántani, sőt, amikor külföldön edzősködött, több fekete játékos is dolgozott a keze alatt, és nagyon szerette őket. Kisteleki István, az MLS elnöke elfogadta Mészöly lemondását. Július 14-e van Franciaország nemzeti ünnepe. Párizsban az ottani katonai parádék történetében először magyar katonák is végigvonultak a Champs-Élysées-en, a díszszemlén. Nicolas Sarkozy államfő az összes uniós tagállamból hívott katonákat, Magyarországról is. A nemzeti ünnepet este nagy koncert zárja majd az Eiffel-toronynál.
Az utolsó szemle mielőtt a magyar alakulat is végigvonul a Champs-Élysées-en. Derékszíj csat, minden apró részletre ügyel az egység parancsnoka. A magyar díszegység 10 napot gyakorolt itt a Versailles melletti katonai bázison. A magyar tempót kellett felgyorsítaniuk. Ehhez minden nap több órát masíroztak.
Ezen a héten minden nap volt kint hajnali gyakorlás, ez azt jelenti, hogy hajnal 2-kor kellett felkelni.
És hajnalban keltek azok is, akik a legjobb helyekről akarták látni a felvonulást. Ez az úr a barátaival jött, hajnali 4-kor keltek, hogy az első sorban legyen helyük. A parádét a francia légierő nyitotta meg. Az uniós országok zászlóvivői vezették fel az egységeket. A magyar díszzászló alj a franciák mellett vonult el az elnöki tribün előtt.
Ez az Európai Unió egységét fejezi ki, és főleg az, hogy katonák mutathatják meg ezt az egységet, hogy nem háború, hanem béke kifejezői itt Párizsban.
Franciaország leghíresebb sugárútján csak nem 6000 katona vonult végig. Őket most a kerületekben látják vendégül, ezzel köszönik meg a párizsiak azt a szolgálatot, amit ezek a katonák Franciaországért tesznek. A híradót Párizsból Madarász Gábor tudósította.
Itthon is ünnepelnek a franciák, a szokásos helyen a budapesti rakparton, a francia intézet előtt. A partszakaszt párizsi gúlyalábasok, bretányi, korzikai zenészek és árusok lették el, francia sajt és borkóstolókat is tartanak. Nemrég elkezdődtek a koncertek is, az este csúcspontja pedig a már hagyományosnak számító tűzi játék lesz majd a Duna felett. Mi pedig kezdünk rekorderek lenni a Guinness rekordokban. Újabb csúcsot állítottak föl magyarok, ezúttal a villamoson futás világrekordját, mert hogy most már ilyen is van. Az elkövetők a BKV sportegyesületének tagjai. Leggyorsabbjuk 11 perc 23 másodperc alatt futotta végig a Jászai Mari tértől a Dob utcáig tartó szakaszt, összesen 40 kombinó villamos fedélzetén.
Ilyen a nagykörúton több mint 2 kilométer hosszan álltak a kombinók. Nem azért, mert elromlottak, az ok egy rekordkísérlet volt. A feladat az volt, hogy 15 versenyző a lehető legrövidebb idő alatt fussa végig a 40 sorakozó, egyenként 54 méter hosszú villamost.
Ők a BKV különböző területein dolgozó munkatársaink, akik tagjai a BKV futószakosztályának, és önként vállalták ezt a megmérettetést.
A villamos sor a Jászai Mari téről indult a Dob utcáig ért. Innen rajtoltak a versenyzők, és ahogy csak bírták, végigrohanták a távot. A futók átlagosan 15 perc alatt teljesítették a távot.
Érdekes volt nagyon a villamosban futni. Szenzációs érzés egyébként, nagyon tetszett.
Bíró úr nyerte, mégpedig 11 perc 23 másodperccel.
És ezzel mi magyarok állítottuk fel a világ első villamos futó világrekordját.
A jegyzőkönyvet és később a magyarországi rekorder diplomát pedig átadjuk a versenyzőknek, illetőleg a BKV ZRT-nek. Nyilván az ő feladatuk lesz ezt hivatalosan angolra fordítatni.
Az eredmény bekerülhet a Guinness rekordok könyvébe, utána Magyarország csak kihívókra vár.
Ez volt a híradó szombat este, nézzük meg még egyszer a legfontosabb híreket röviden. Hiába ellenőrizték fél óránként, lepedőjével fölakasztotta magát a Móri bankrablás gyanúsítottja a börtönben. Hő és sugárzás, a szokásosnál erősebb és károsabb a napsugárzás, 10 és 4 között nem tanácsos napra menni. 6000-ből 27 magyar zászlóalj is fölvonult a franciák nemzeti ünnepén Párizsban. Mindjárt kezdődik a balatoni nyár, majd sporthírek Somogyi Diával, és időjárás jelentés. Híradó legközelebb 23.40-kor lesz, majd Novodomszki Éva várja önöket. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!